Köszöntök mindenkit, ez a Business Lounge, a Marketing és Média és a Rádió Café közös kreatívipari műsora. A mai adásban velünk lesz Simon Krisztián, a Marketing és Média főszerkesztője. Szevasz, Krisztián!
Hello, hello!
És persze szokás szerint ma is itt van velünk Ritter Tamás, a Marketing és Média tulajdonosa. Szevasz,
hello,
Tamás!
Hello, hello, sziasztok!
A témánk az pedig nem más, mint a top 50 marketing és top 50 PR vezetőről készült lista. Első körben, Krisztián, veled fogunk majd erről beszélni, a listáknak az összeállításáról, és arról, hogy mennyi felelősség ezt az 50 plusz embert összetartani, moderálni és a jelölteket rangsorolni. A második részben pedig telefonon becsatlakozik majd Horváth Magyari Volcs Nóra, a KNTH kommunikációs ügyvezetőigazgatója. Ő volt a PR lista első helyezettje, és Szabó Béla, a Telekom márka és kommunikációs igazgatója, ő pedig a marketing vezetők listájának az első helyezettje. Úgyhogy első körben szerintem arról beszéljünk, hogy hány jelölt volt, és hogy nekem évről évre azt tűnik ebből a listából ki, hogy ilyen óriási változások, különbségek nincsenek. Ennek mi lehet az oka?
Hát figyelj, röviden az oka, hogy ez a Bajnokok Ligája, tehát ide bekerülni azért nem olyan egyszerű.
Ez farzsebből jött ez a válasz,
hát
azért.
Hát 200-200 ember, akiket a longlisten megnéz a zsűri, minden évben frissítjük ezt a listát, ez egy nagy mezőny minden évben, de ebből az 50-et megválasztani egy elég komoly szempontrendszer alapján egy több mint 20 fő zsűrinek, az sosem egy egyszerű feladat, és hát olyan nagyon komoly nevek vannak ezen a listán, akik mondjuk sokan nem hogy egy évtizede ott vannak, hanem két évtizede, vagy akár még több, nagyon komoly cégeknél, nagyon befolyásos állásokban, szóval egész egyszerűen ezeket nem lehet elhanyagolni, siker, pénz, csillogás, tehát itt körülbelül megvan ezeknél az arcoknál, ezeknél a vezetőknél, megvan minden, és hát nagyon összefügg azzal egy-egy helyezés, hogy milyen cégnél dolgozol, váltasz-e állást, átkerülsz egy másik pozícióba, egy másik vállalathoz, ne adj Isten, kimarad valami, tehát elkerülsz egy cégtől, lekerülsz esetleg erről a ranglistáról, vagy kikerülsz egy cégtől, de azonnal mész egy másik céghez, tehát sok-sok dolog befolyásolja.
A zsűrit frissítitek, ha már itt a frissítésről van szó?
A zsűrit frissítjük, de azért van egy kemény maga zsűriben, az a Marketing Média szerkesztősége, akiknek a tagjai 10 éve, tehát 10 éve készítjük a marketingvezető ranglistánkat, 3 éve a PR vezető toplistánkat, és itt a zsűrinek, akik mindig ott vannak, azok a szerkesztőségi tagok, és hát mindig ott vannak a nagy szakmai szervezetek, szövetségek elnökei, akik viszont nyilván közben változnak, tehát ott már van változás, mint ahogy van változás mondjuk a nagy ügynökségi vezetőknél is, mindkét rangsor zsűriében ott vannak a legnagyobb hazai médiaügynökségek, reklámügynökségek a vezetői első emberei, de hát azért ott is akad változás, de összességében olyan nagyon nagy fluktuáció, változás nincsen a zsűrikben.
Még egy dolog ugyanide, hogyan lehet innoválni egy ilyen listát? Hogy hogyan változik az idők során egy ilyen lista, mi az, amik hatnak rá, és hogyan lehet egyáltalán fejleszteni egy ilyen rangsornak a létrehozását?
Hát alapvetően ott indul el a dolog, hogy minden évben megnézzük, hogy körülbelül mi a longlistünk az előző év alapján, akkor mi volt, és hogy ez hogy változott, mi minden változott mondjuk egy év alatt. Tehát, hogy ezt mindig a szerkesztőség első körben frissíti az adott szakmai szövetséggel közösen, és itt már mindig van azért 30-40 ember, aki újból, vagy újra, vagy első alkalommal mondjuk képbe jön, és akkor azt átbeszéljük, megnézzük, mert hogy mindig azért van mozgás ezen a piacon, és ha mondtad is az elején, hogy nincs olyan nagy változás, lehet, hogy az első 10-ben nincs, de azért a rangsorokon minden évben van egy 20-25%-os módosulás, és az összességében azért nem olyan kevés, mert hogy mindig jönnek-mennek emberek különböző pozíciókba.
Régóta csináljuk a listát, de azt gondolom, hogy még mindig nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy milyen szempontok alapján döntünk. Tudsz erről valamit mondani?
Hát a legeslegfontosabb nyilván, hogy egy adott személy az adott munkahelyén mennyire sikeres évet töltött be az elmúlt egy év alatt, tehát mindig azt nézzük, hogy...
Számszerűsíthető ez a siker?
Azt szoktuk megnézni, hogy a vállalat mennyire sikeres volt az elmúlt évben, és hatott-e arra a marketingnek, a PR-nek a szerepe, a befolyása, hatott-e arra, hogy üzletileg is eredményes volt egy adott vállalat. Ezt mind úgy készítjük el, hogy kiküldünk mindenkinek egy kérdőívet, ez egy önbevallásos kérdőív, ezt kitöltik a longlisten szereplők, és visszaküldik nekünk, és ebben van egy csomó-csomó olyan kérdés, amin azért láthatóak eredmények, akár a cég üzleti eredményei, akár az adott évben elért különféle szakmai versenyeken elért eredményei, legyen ez hatékonysági verseny, legyen ez kreatív verseny, egyéb verseny, legyen az, hogy mennyi, milyen különféle eseményeken, szakmai eseményeken, konferenciákon jelent meg és szerepelt, adott elő és figyeltek rá, tehát mi azért monitorozzuk a piacot, tudjuk, hogy mik a nagy szakmai események, hogy ott mennyien vannak, mennyien hallgatják, mennyien idézik vissza az által elmondottakat. Szóval van egy csomó olyan szempont, ami azért lekövethető, nyomon követhető még a válaszok alapján is, és nyilván megnézzük, hogy milyen a befolyása nem csak a szakmára, hanem például társadalomra, hasznosságra, milyen üzenetek vannak, milyen kommunikációk vannak, hogy változott ez egy korábbi évhez képest mondjuk, több a kommunikáció, több a hatás, több az elért eredmény, nagyobb az elért eredmény, mint mondjuk egy évvel korábban volt. Szóval itt azért egy elég széles és tág spektrum az, amit megkérdezünk, megnézünk, és hát aztán a 20 plusz zsűri tag a pontozása során eldönti, hogy adott személynek és az adott teljesítményét hogy értékeli. Mm-hmm.
Sokféle szempont, akkor ez azt is jelenti, hogy nem egyértelműen csak az dönti el, hogy ki hol, hányadik helyen van, hogy mennyi pénz fölött rendelkezik?
Nem, igazából egyáltalán nem. Azt minden évben megnézzük, hogy az adott személy és az adott szektor, amit ő képvisel, az mondjuk hol helyezkedik el azon szempontrendszer alapján, hogy mennyi pénzt költ reklámokra. Ez ugye nyomon követhető, van erre egy kutatócég, a Kantár, aki ezt vizsgálja Magyarországon, sőt, ma már nem is listáros adatok alapján nézi, hanem becsült net-net adatok alapján. Ez utóbbi azért nagyon fontos, mert ez a valós költéshez sokkal közelebb áll. Régen voltak komoly szakmai viták, hogy jó-e a listáros költés, vagy sem, nagyon nagy volt a gap a listár és a net-net ár között. Most egy-két éve már becsült net-net ár van, sokkal közelebb áll a valósághoz, és tök jól lehet látni, hogy melyik cég, melyik marketing vezetője vagy marketing részlege mennyi pénzt költött reklámokra. És elég jól kiderül, hogy igaziból messze-messze nem biztos, hogy az a személy kerül egy adott lista élére. Például Horváth Magyari volt Snorra a KNTH-val, aki a legtöbb pénzt költi mondjuk reklámokra, vagy éppen kommunikációra, hanem a szakmai sága, a tudása alapján, vagy a zsűri döntés alapján kerül oda, de nem a pénz a mérvadó. Szóval a pénz az számít, de nem feltétlenül, mondok erre egy exakt példát, Magyarországon az a szektor, amelyik a legtöbb pénzt költi reklámokra, vagy az egyik legtöbb pénzt költi, ez a
politika.
Gyógyszeripar.
Nem a gyógyszeripar.
És a gyógyszeripar egyébként a gyógyszeripari képviselői sokkal kisebb számban vannak ott ezen a listán. Ne kérdezzétek, hogy miért, nem tudom, tehát akár lehetnének is, de nagyon sok esetben esetleg külföldi személy van, esetleg régiós pozíció van, de nem feltétlenül ők képviselik mondjuk a legsikeresebb marketing vagy kommunikációs vezetőket ezeken a listákon. Sokkal többen jönnek más területekről, ahol messze nem biztos, hogy akkora pénzt költenek.
Számít az, hogy valaki pénz nélkül hogyan tudja megszólítani a közönségét? Tehát például, hogyha összehasonlítasz két kampányt, az egyikre sok pénzt szórtak, a másikra kevésbé, és az elérés között olyan óriási különbség nincs, az például egy ilyen PR vagy marketing vezetői listánál számít?
Nehéz kérdés, mert nyilván egy olyan időszakban élünk, amikor borzasztóan sok a reklám, óriási a reklámzaj, nagyon nehéz kitűnni, nagyon sok tekintetben a reklámok ugyanolyansága jellemzi a piacot, és hát mivel olyan nagy mennyiségben vannak, szerintem sokkal nehezebb ma felfigyelni egy jó reklámra, mint mondjuk 15-20-30 évvel ezelőtt, úgyhogy nagyon nehéz ekkora reklámzajban szerintem pénz nélkül kitűnni, és így jön előtérbe, hogyha valakinek ez mégis sikerül, vagy esetleg kevésbé hangos a pénz miatt a szakmában, de tud valami olyasmit csinálni, amit meg tudnak jegyezni az emberek, az most elképesztően sokat számíthat, de szerintem ez most nagyon nehéz terület. Tehát, hogy kevés, nagyon kevés ilyen van. Nem ez a jellemző, nem a kreativitás, meg a bátorság a jellemző a piacon, hanem a dömping. Stratégiáról beszélünk, arról beszélünk, hogy hosszú távon mennyire fontos lenne a szakmának, hogy stratégiában gondolkozzon kommunikációs reklám tekintetében, de ha a reklámokra tekintünk a különböző nagy médiumokban, akkor azt látjuk, hogy el akarnak adni. Minél rövidebb idő alatt, minél többet. Tehát az üzlet az, ami vezéreli ezt a piacot. Hiszünk a marketing erejében, mondjuk sokszor, de azért nagyon fontos lenne, és szerintem ezt megerősítik majd Nóra is, és Béla is meg fogja erősíteni, hogy azért itt sok más szempont is fontos kell majd, hogy legyen a jövő szempontjából, meg a jövő generáció szempontjából, hogy tudjuk a fiatalokat megfogni ebből a nagy tömegből, hogy kell-e, hogy hasznos legyen egy reklám, kell-e, hogy mélyebb üzenete legyen egy reklámnak, és ne csak eladásra szólítson fel.
Múlt héten adtuk át a díjakat, és volt egy különleges dolog, ez az AI-os attrakció, amit te menedzseltél, és mindegyikünk számára meglepetés volt. Elmondott, hogy ez milyen volt?
Hát megpróbáltunk mi is valami újat hozni, most így első alkalommal a diátadóra, ha már ez a szakma annyit beszél az AI-ról, a mesterséges intelligenciáról, arról, hogy ez hogy jön képbe a reklámiparban, a kreatív iparban, hogy fogja a tudatunkat majd másképpen befolyásolni, mint ahogy eddig a reklámok tették, akkor arra gondoltunk mi is, hogy a diátadót úgy csináljuk meg, hogy az első 10 helyezettünkről készített pici, rövid kis filmecskét, azt egy képből fogjuk megcsinálni, mégpedig a mesterséges intelligencia segítségével. Az Umbrella reklámkészítő cég volt a segítségünkre ebben, zseniális kis filmeket készített, tulajdonképpen beadtunk egy fotót a személyekről, és ezeket a fotókat betette egy festménybe, és egy pici mozgóképet gyártott belőlük, zseniálisak lettek. Arra gondoltam, hogy lehetett volna jobb is, és mindig lehet majd jobb. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy tök jó volt, de azért az AI is még fog szerintem e tekintetben sok mindent tanulni, de elképesztő, ahogy mondjuk egy diátadón egy ilyen minőségű filmet, vagy a diátadónak egy részét meg lehetett csinálni, meg lehetett szerkeszteni már mesterséges intelligencia segítségével. Mondom, egy olyan szakmának, aki azért nap mint nap azon gondolkozik, hogy az AI hogy lesz majd segítségére, és hogy nem tudom én 20-40 emberből...
A másik fele meg attól fél, igen, hogy elveszik a munkáját.
Igen, a 20-40 emberből, vagy a kollégákból hány marad majd meg, és mi mindent vált ki, de az látszik, hogy ki tud váltani dolgokat, például egy ilyen filmkészítésben is nagyon jó produkciót hozott.
Erről egyébként nekem elkezdett kialakulni egy elméletem erről az AI-ról. Nagyon sok mindenben szerintem olyan újdonságot hoz, amire nem is számítottunk. Itt van ez a félelemfaktor, van az, hogy hogyan tudjuk optimalizálni a munkát, organizálni a munkát, de közben ilyen alapvető dolgokról nem beszélünk, hogy ugye nagyon sokszor hivatkozunk arra, hogy az AI, amit összegyűjt, vagy a ChatGPT, vagy ezek a platformok összegyűjtenek információkat, és hogy abból dolgozik, és hogy szerintem sok szempontból ki fog minket ragadni a buborékokból, mert hogy az lesz az egy, ami közös. Ugye az a problémánk, hogy nincsen közös nevező, nincsen közös hír. Nincs hír, mert ahány platform, annyiféle hír van. De hogyha van egy AI vezérelt platform, ami összegyűjti az információkat, akkor az lesz az információ. Érthető ez nagyjából?
Érthető, más lesz ez a tudatipar. Tudod, mi lesz érdekes majd még, hogyha a top 50 marketing vezető vagy PR rangsoron megjelenik az AI? AI lesz a 47. helyen, vagy egy AI agent lesz mondjuk a 35. helyen?
Hát, hogy az AI rakja össze.
És akkor arra mit mondunk majd, igen, vagy az AI rakja össze az egész
metodikáját. Igen, az meg kérdés, hogy ez mennyire lesz problémás. Vagy mennyire lesz. Lehet problémás. A műsorunk második részében szólítsuk meg a két első helyezettet, és akkor visszatérünk, és elmondják, hogy őnekik mik az élményeik, mik a tapasztalataik, és talán egy picit jövőbe is látunk. Folytatjuk a műsort pár perc múlva Ritter Tamással és Simon Krisztiánnal.